Aktuális.
Köszöntöm műsorunk hallgatóit! A ma iskolái többnyire teljesítményközpontúak nálunk és másút is a világban. Csak hogy léteznek gyerekek, akik képességük ellenére sem úgy teljesítenek, ahogyan az tőlük elvárható volna. Nem kevés gondot okoz ez nekik maguknak, a szülőknek és a tanároknak is. Emögött a probléma mögött gyakrabban, mint azt gondolnánk, a tanulási nehézség áll. Tehát az alacsonyabb iskolai teljesítmény egyre gyakrabban a tanulási nehézség következménye, és általában tünet együttessel jelentkezik. Mit értünk tanulási nehézség alatt? Milyen tünetek utalnak a problémára? Mely gyerekeknél jelentkezik gyakrabban, és mi az oka annak, hogy egyre több iskolást érint? Ki adja ki a határozatot erről, és milyen diagnózisok léteznek? Mit jelent az egyénnek, mit a szülőnek, és mit az iskolának ez a terjedő probléma? Mai műsorunkban erről beszélgetünk vendégeinkkel, Darja Fáric Klemencsicssel, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egységének igazgatójával, Alenka Lovrencseccel, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola szakmunkatársával, valamint Pisznyák Andreával, aki az egyes számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola szakmai alkalmazottja, szakmunkatársa hasonlóképpen. Jó napot kívánok, még egyszer köszöntöm a vendégeinket, és a beszélgetést Harmad Császár Jolán tolmácsolja. Tehát valahol ott kellene kezdeni, hogy tisztázzuk is, mi a helyes magyar megfelelője a problémának. Különös bánásmódot igénylő gyerekek, vagy tanulási nehézséggel bíró gyerekek, vagy tanulási zavarral bíró gyerekek. Milyen különbségeket fednek ezek a fogalmak, illetve mit jeleznek egyáltalán? Nem tudom, kihez forduljak először. Talán Andreához, igen.
Jó napot kívánok! Igen, hát ugye sokat lehet manapság, már egy néhány éve hallani azokról a tanulókról, akik ugye különböző zavarral vagy nehézséggel, akadállyal találkoznak az iskolában. Ezeket a tanulókat úgy nevezzük, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek, akik igazából ezt a megnevezést akkor kapják meg, mikor az oktatási hivataltól ugye megkapják a hivatalos papírt. De viszont vannak olyan tanulók, akik például hosszan tartó, vagy valamilyen inkább rövid távú tanulási nehézségekkel küzdenek, amikkel ugye gyorsan is szembesülnek, és ugye akkor ott a tanár az, aki segíti őket, mert ugye itt a segítségnyújtásnál is vannak különböző szintek, amikhez akkor folyamodnak a tanárok, illetve a szakdolgozók, és ugye ennek az ötödik szintje ugye az oktatási hivatal, ahol is megkapják ezt a papírt arról, hogy valamilyen zavarral, tanulási zavarral, vagy más zavarral
küzdenek a gyerekek. Igen. Na ez volt egy kis bevezető, de azért elmulasztottam elmondani, hogy a kedves hallgatók természetesen telefonálhatnak is, ha már itt élőben követik a műsort. Az 575-17-18-as, illetve 575-17-19-es telefonszámon, olyan értelemben, hogy leadják a stúdióban a kérdést, amennyiben valami különösen érdekli őket, és akkor nekem majd ezt továbbítják, és akkor a vendégeink megpróbálnak erre választ adni, amennyiben hát olyan típusú kérdésről van szó. Azt hiszem, hogy itt a legfontosabb tulajdonképpen egy gyermek fejlődésében, és hát a problémának a kezelésében az, hogy ezeket a problémákat minél korábban felismerjék. Részben a szülők, részben mondjuk rá az orvosi vizsgálatok, kötelező orvosi vizsgálatok során, részben pedig hát az oktatási intézmények, ahová a gyerekek kerülnek. Akkor hogyan is megy ez? Kihez is fordulhatok? Talán az oktatási intézet igazgatónőjét kérdezem, Dáriát, hogy vagy ő hogyan látja ezt a problémát?
Azt gondolom, hogy az általános iskolában, vagy óvodában, vagy középiskolában kulcsfontosságú, hogy mi hamarabb megállapítsák, hogy a korai fejlődésben fennállnak-e bármilyen nehézségek, akár írás, olvasás, figyelem, kognitív képességek szempontjából, és akkor a szülőknek és az iskoláknak is lépnie kell, mert nagyon fontos, hogy mi hamarabb kiderüljön, hogy mi a probléma, mert így akkor könnyebb és sikeresebb ennek a kezelése is. És ha például irányításra van szükség, ugye ezt az ötödik szinten meg van határozva, hogy ki az. Első szinten mindig a pedagógus az osztályban próbál megsegíteni, ha ez nem megy, akkor a szaktanácsadó szolgálat lép közbe, például kiegészítő órák, vagy pótoktatás, vagy egyéni, vagy csoportos támogatás, kaphat, de ha ez sem jár sikerrel, akkor a külső szakszolgálathoz fordulunk, és az utolsó szint, amikor ténylegesen kérjük azt, hogy a gyerek elnyerje a különös bánásmódot igénylő gyerek státuszt egy határozattal, ott mindenképpen megfogalmazzuk azt is, hogy milyen mértékben, hány órában, ki ad segítséget, hogyan tudják segíteni ezt a gyereket, hogy melyik programba fogjuk irányítani, és melyik iskolába. Itt meghatározható az is, hogy esetleg ideglenes vagy állandó kísérőre van szüksége a gyereknek, hogy például egy alacsonyabb létszámú tagozatba irányítják, vagy ingyenes iskolába szállítás, hogyha például az intézmény nem ugyanabban azon a helyszínen van, vagyis nem azon a településen, ahol a gyerek lakik.
Köszönöm, akkor igen, köszönöm, akkor most Andreához fordulok, akkor hogyan néz ez ki az életben, amikor hát felmerülnek az első nehézségek egy-egy gyereknél?
Hát amint már az oktatási hivatal igazgatónője említette, ugye a tanár az, aki talán először az iskolában észreveszi az osztályfőnök, tehát hogyha most az első harmadról beszélünk, akkor ugye az osztályfőnökök, később persze más tanár is, tehát az osztályfőnök az, aki észreveszi, hogy a gyerek valamilyen nehézségekkel küzd, amit akkor ugye a szülőknek is
jelez,
ugye bemutatja, elmeséli, milyen is a gyermek képessége.
Melyek azok a problémák, amelyek a leggyakrabban jelentkeznek, mondjuk rá úgy általában?
Hát első harmadban ugye koncentrációzavar, az írás-olvasás. Van akinél ugye az olvasás nem indul el olyan gyorsan, mint a többieknél, mert ugye mindig van egy csoport tanuló, akik ugye az átlaghoz tartoznak, és ugye a jobban és a kevésbé sikeres tanulókat akkor valahogy hasonlítani tudja a tanár, és ugye akkor látja, hogy talán elmaradás van az olvasásban, az írásban is, de az írás előtt még ugye a grafomotorika, tehát hogy hogyan tartja a ceruzát, hogyan húzza a vonalakat, tehát ezek olyan dolgok, amiket ugye már az osztályfőnökök az első harmadban észre tudnak venni, és akkor ezt jelzik a szülőknek, Majd ugye pótoktatáson napköziben nyújtanak a tanárok segítséget, és akkor ugye a második szinten lép be akkor ugye a tanácsadó szakszolgálat, igen, aki segíti a tanár munkáját, és a tanulóval is beszélget, egy segítségnyújtási eredeti munkatervet állítanak össze, amiben akkor ugye összegzik, mik azok a területek, amik kezelést igényelnek, majd utána mik azok a célok, amiket el szeretnének érni, mik azok a területek, amiken, ahol a tanuló ugye erős, mert mindig azon akkor építünk, és akkor így jön a harmadik szint, majd a negyedik, és akkor, ahogy már az igazgatónő mondta, az ötödik pedig az utolsó szint.
Igen. Hát nem könnyű felmérni, annak ellenére, hogy ott vannak a jobbak, illetve a kevésbé jól teljesítő gyerekek, és hogy van egy viszonyítás tulajdonképpen az osztályon belül, de hát tudjuk, hogy a gyerekek ebben az első harmadban nagyon különböző érettségi szinten vannak, még úgy általában. Tehát, hogy olyanok, akik esetleg később hozzák be tehát később érnek, mondhatom így, talán egy ilyen közismert kifejezéssel. Arra gondolok, hogy van, aki az év elején született, van, aki az év végén született, tehát januári és decemberi, és hogy ezek olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják is a gyereknek a teljesítményét, különösen még az első harmadban.
Persze, hát azért is akkor ugye a tanár átbeszéli ezeket a dolgokat a szülőkkel, majd a tanácsadó szakszolgálattal is, de hogy ahogy már az igazgatónő mondta, nagyon jó a korai felismerés, mert minél előbb kap a gyermek, a tanuló valamilyen segítséget, szakértői segítséget, annál könnyebben és jobban lehet kezelni akkor ezeket a nehézségeket a későbbi időszakokban.
Van valamilyen statisztika erre vonatkozóan, hogy milyen arányban, milyen nehézségek jelentkeznek, hogy ezeket hogyan orvosolják, vagy kezelik, és hogy milyen arányban növik ki a gyerekek ezeket a nehézségeket, és melyek azok, amelyik mondjuk rá legtovább maradnak velük. Esetleg vannak ilyen kutatások, illetve készültek? Van erre valamilyen statisztika?
Persze készült a szlovén oktatási hivatalban egy kutatás a határozatokat és az iránymutatásokat illetően 2023-tól a 2021-es tanév végéig, és megállapították, hogy háromszorosára nőtt a kiadott határozatok száma. Ehhez természetesen a törvénymódosítások is hozzájárultak, különböző kategóriákat jelöltek ki, ugye a tartósan beteg gyerekek 2003-ban azzal indultak, aztán később az autista zavarok is ide kerültek, meg aztán arról sem szabad megfeledkezni, hogy 2010-től az iskolai oktatás is kiterjedtebb lett, a tanulók száma is nőtt. Tehát az óvodától az általános és középiskoláig a tanulók 6-8%-a érintett.
Igen. Amikor beszélgettünk, készültünk erre a műsorra, akkor a Lendve kétnyelvű középiskola képviselő Alenka Lorencseccel, aki jól ismeri ezt a problémát, azért ő is arra utalt, hogy megnőtt ezeknek a száma, ezeknek a gyerekeknek a száma, akik tanulási nehézséggel küzdenek, illetve határozatuk van arról, hogy tanulási nehézséggel küzdenek. Mi a helyzet a Lendvai kétnyelvű középiskolában?
A Lendvai kétnyelvű középiskolában ebben a tanévben 38 sajátos nevelési igényű diákunk van, tehát az idén 308 diák látogatja iskolánkat, és hogyha ezt százalékba nézzük, akkor ez több mint 12% az iskolánkon. Tavaly, a tavalyi tanévben ez az arány 10% volt, úgyhogy mondhatjuk, igen, hogy növekedik a különleges igényű diákok száma nálunk is.
Igen.
Legtöbb diák tehát az első osztályban, most akik jöttek, tehát több, 15 diáknak van határozata, és kevesebben fejezték be, tehát azok, akik befejezték, kevesebben voltak, nem? Úgyhogy...
Igen, tehát így növekedett ez az arány.
Így növekedett, igen.
Ahogyan beszélgettünk, azt mondták, hogy tulajdonképpen minden új iskola váltásnál új határozatot igényelnek a gyerekek. Hogyan történik ez?
Ez úgy történik, hogy amikor az oktatási szint változik, tehát amikor az általános iskolából középiskolába mennek a gyerekek, akkor újra igényelni kell a határozatot, már mint hogy ellenőrizzék az állapotokat, és akkor az iskolába történő beiratkozás előtt egy újabb határozatot kap a gyerek, és hogyha megfelelő pontszámmal rendelkezik az választott iskolát illetően, akkor a határozat érvényes, ha viszont alacsony a beiratkozási pontszám, akkor valójában jelezni kell, hogy másik iskolába iratkozik, és ennek értelmében tovább folytatni az eljárást. Mindig úgy van, hogy a határozat az oktatási szint végéig érvényes, tehát az általános iskolai szintre, középiskolai szintre, de az is lehet, hogy az irányítás függő, hogy egy-két év után újra a szakbizottság, a szakirányító bizottság újra megvizsgálja a gyereket, és hogy ténylegesen megfelele még mindig a meghatározott szint, és megkapja egy gyerek a támogatást.
Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez egy nagyon-nagyon magas arány például iskola esetében? Magas arány. Milyen gondok jelentkeznek? Itt hallottuk az előbb az általános iskolát a középiskolában. Milyen problémák mutatkoznak?
Milyen problémákkal? Nehézségekkel?
Igen.
Tanulók.
De igen.
Ezeknek a diákoknak 70%-a, tehát a tanulás egyes területein vannak hiányosságaik, tehát 70%-a.
Ez mit jelent?
27 diák. Igen. 38-ból. De vannak ezeknek még más, ez mellett még más zavarok, például beszéd, nyelvi zavarok, hosszú távon betegek, tehát ilyen kombinált...
Igen, különböző tünetegyüttesek vannak, amiket nem lehet külön választani, hogy jól értettem.
És akkor mondjuk beszéd és nyelvi zavarokkal, akkor tartósan betegek, illetve hosszú távon betegek, érzelmi zavarokkal küzdő diákok, viselkedési zavarok. Most az idén két diákot is kaptunk a 2. számú általános iskoláról, és itt is, tehát az egyik enyhe értelmi fogyatékosságú diák, a másik pedig mérsékelt szellemi fejlődési diák, úgyhogy itt is külön...
Igen, ilyen határozattal érkeztek ezek a gyerekek.
Igen, és mozgáskorlátozott diák az egyik is, úgyhogy állandó kísérő személy
segíti a beilleszkedését, illetve hát az integrálását. De mindenféleképpen ez egy dicséretes dolog, hogy ezek a gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy tovább tanuljanak, és hogy valahogy integrálódjanak az iskola közösségébe, középiskolai szinten, és ez valószínűleg még könnyíti majd, hogy az életben is könnyebben tudjanak beilleszkedni, nem mindenféleképpen.
Igen, ez nagyon fontos és jó a diákok számára, mert motiváltak, szeretnek járni iskolába, és a többi diák is nagyon szépen elfogadták őket.
Igen. Na most nézzük tovább, hogy mit jelent a tanárok számára, hogyha egy osztályban, nem tudom én, több ilyen sajátos nevelésigényű gyerek van, mi lesz a tanár feladata, hogyan karolják fel ezeket a gyerekeket. Nézzük az általános iskolában először.
Hát a tanárok számára biztosan egy kihívás, de mivel már több éve találkoznak és nevelik az ilyen tanulókat, azért úgy gondolom, hogy nagyon jól megy nekik. Igaz, hogy sok munkába telik, mire ugye, ha úgy mondom, hogy a 20 tanulóból van 3 vagy 4 vagy 2, aki ugye sajátos nevelés igényű, az azt jelenti, hogy módosítva kell ugye a tananyagot is ugye elkészíteni, de ugye vannak akkor ilyen szakmai segítségeik a tanulóknak, az azt jelenti, hogy gyógypedagógusok akkor ugye attól függ, hogy heti hány órában ugye ki is veszik a tanórákról, vagy a tanítás után, és akkor ők fejlesztik azokat a területeket, ahol nehézségekkel küzdenek, de ahogy már mondtam, úgy olyan érzésem van, és azt is látjuk, hogy a tanárok zöme, tehát többnyire tényleg föltalálják magukat. Sokszor hozzánk is a szaktanácsadó irodába is jönnek, kikérik a véleményünket, amiben tudunk, segítünk neki, úgyhogy egy pozitív és egy olyan közeget próbálnak minden tanuló esetében kialakítani, hogy tényleg mindenki úgy tudjon fejlődni, hogy egyenrangú legyen.
Hogyan működnek együtt a szülőkkel? A szülők hogyan fogadják el ezeket a szituációkat?
Hát igazából szerintem minden szülő nehezen fogadja el, mert ugye mindenki azt szeretné, hogy a gyermek az iskolában jó eredményeket érjenek el, nem?
Hát a legjobbat.
Igen, persze. A legjobbat mindenki a saját gyerekének a legjobbat szeretnie, úgyhogy tudomásul is vesszük ezt, hogy néhány szülőnél nagyon nehéz elfogadni, és hogy ez egy folyamat, mire igazából el tudják fogadni, hogy ugye a gyermeke, hogy ezeknek a szülőknek a gyermekei sajátos nevelésű igényűek, de viszont próbálunk ebben a folyamatban a segítségükre lenni. Tehát bármilyen szakmai tanácsot szeretnének. Tehát ugye, mikor külső szakintézmény véleményét is ki kell kérni, akkor is mindig ugye kapcsolatot próbálunk tartani, hogy kihez forduljanak. Tehát melyik azok a területek, ha azt mondom, hogy beszédhibás, akkor ugye a logopédushoz. Úgyhogy elfogadják, de viszont van, aki jelez ugye egy folyamat, és ez egy hosszú távú
munka.
Munka is, közreműködés.
Igen, együttműködés. Sőt, hát minden bizonnyal a szülőnek aktívan is részt kell venni, ha mondjuk rá a logopédus gyakorlatokat ír elő, akkor ezt otthon is gyakorolni kell, és valahogy így juthatnak csak előre. De azért ez nem mindig zajlik olyan zökkenőmentesen, mert hát a gyerekek hosszan viszik magukkal ezeket a problémákat, és a középiskolára sok esetben még mindig nem, tehát hogy maradnak az életükben, nehezen gyógyulnak, hogy is mondjam, és áll vissza egy-egy helyzet. Alenka.
Igen, a problémát általában hozzák magukkal az általános iskolából, de hát mi próbáljuk a diákokat arra buzdítani, hogy törekedjenek, minél többet dolgozzanak aktívan, egyedül, például írják le a tananyagot a tanórán, annak ellenére, hogy a szakvéleményben azt ajánlják, hogy megkaphatja a diák a tananyag fénymásolatát, tehát ne várja csak azt el a tanártól, hogy úgyis oda fogja adni neki a tananyag fénymásolatát. Mert úgy próbáljuk megmagyarázni nekik, a diákoknak is, meg a szülőnek is, hogy ezzel, hogy a tananyagot beírja a füzetbe, vagy otthon esetleg átírja, egyben tanul is, megismételi a tananyagot. Így ezt meg is értik, és el is fogadják a diákok, mert megértik. Mert az iskola egyik feladata az, hogy félkészíti a diákot is az életre, nem?
Persze.
Munkára, önállóságra, és ezek egyik, tehát a diákok egyik része az iskola befejezése után dolgozni megy, nem a 3 éves programokról beszélek. Persze, ezek a diákok mellett a tanár mindig mellettük áll, mert a határozatot és a szakértő csoport ajánlatát is figyelembe veszik, tehát a tanár figyeli, kíséri a diák munkáját, segít neki, úgyhogy...
Igen, igen. Így. Na most itt például valakinek nem tudom én milyen nehézsége van, és mondjuk rá a matematika tanárká, hogy nem tudom én, segítse, korepetálja, tehát a matematika tanárnak ezt hogyan értékeli az iskola, vagy hogyan működik ez, hogy a tanárok ezért külön vannak, tehát a bérükben ez látszik, hogy ők külön foglalkoznak hátrányos helyzetű gyerekekkel?
Igen, tehát azok a diákok, akik plusz órát kapnak, tehát a határozatban be van írva, hogy tanárok segítséget nyújtanak nekik.
Igen, külön foglalkoznak, igen.
Sok, tehát legtöbb diák matematikánál, tehát más tantárgyaknél is, tantárgyaknál, mondjuk idegen nyelvnél, szaktantárgyaknál is. Hát igen, tehát itt külön, ezek az órák akkor külön vannak értékelve, úgyhogy...
Igen, igen. Ha jól tudom, akkor viszont ilyen gyerekek esetében az iskola, szóval minden tanár, aki tanítja azt a gyereket, kíséri a munkáját.
Igen, igen, és minden tanárnak le kell írni tehát hogyan foglalkozik ezzel a diákkal a saját óráján.
Igen.
Tehát külön.
Igen, igen.
Fontos dolgot igen, nem mondtunk, tessék. Ugye, mikor a tanuló megkapja a határozatot, akkor ugye egy egyéni fejlesztési tervet alakítanak, egy a szakmai csapat, úgyhogy erről az igazgatónő tud többet.
Igen, tessék igazgatónő.
Kozza, volt Republika
Tehát amikor a szlovén oktatási hivatal kiadja ezt a határozatot, az iskola feladata, kötelessége, hogy a határozat beérkezését követő 30 napon belül elkészítse ezt az egyéni fejlesztési tervet. Az igazgatónak ki kell neveznie egy szükebb csoportot, az osztályfőnökből áll, a szaktanácsadóból, aztán a külső, tehát a pótórákat végzőkből, és mindazokból, akik tanítják a gyereket. Nagyon fontos, hogy amikor elkészül ez az egyéni fejlesztési terv, hogy ott legyen maga a tanuló is, hogy elbeszélje beszélgessünk vele, hogy melyek az ő erősebb területei, ahol tudjuk ösztönözni a továbbfejlődését, és akkor ő közösen tervezni, hogy a gyengébb részeket még inkább hogyan fejlesszük. Azt is, tehát egy ütemtervet is meg kell, a hordozókat is, a felelősöket, hol, mikor lesznek ezek a pótórák, és ez az egyéni fejlesztési tervet bemutatjuk a szülőknek is, és itt mindig azt hangsúlyozzuk, hogy ez az pedagógiai háromszög kell ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában. Nagyon fontos az iskola, a szülők és a tanár együtt dolgozzanak a gyerek javát szolgálva. Ez nem mindig egyszerű, amikor a gyerek bizonyos gonddal küzd, de van, a szülőknek is tudniuk kell, hogy vannak olyan dolgok, hogy a gyereknek egyedül kell elvégezni, önállóan kell elvégezni, és olyan tervet kell készíteni, amivel mindent belefoglalunk. És ez az egyéni fejlesztési tervet, ezt mindig újra kell értékelni. Például az osztályzási időszakok végén, hogyha megállapítjuk, hogy valahol nem voltunk még sikeresek, akkor tovább tervezni, hogy hogyan lehetünk sikeresebbek. Tehát ez az egyéni fejlesztési terv, amikor ez egy élő dokumentum, amely az évek során alakul, és ennek az alakításában maguk a tanulók és a tanárok, a pedagógusok és a szülők is felelősek. Én tudom, hogy az iskolák megpróbálnak alkalmazkodni a tanuló igényeihez. A határozatban is mindig ott áll, hogy tanácsadás, órák, hogy a kollektíven, a közösségen belül, hogyha van egy ADHD-s gyerek, hogy a teljes munkaközösség szembesüljön, hogy ismerje meg, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen tanulót, hogy ténylegesen felkészítsük a szakmai dolgozókat. És persze a szülőket is, hogy hogyan kezeljék ezt a gyereket otthon, mi az, ami sikerre vihet. Nagyon sok az érzelmi magatartási probléma is, nagyon sok a tanulási deficit. 43,5% a gyerekeknek ebbe a kategóriába tartozik, és nagyon fontos, hogy közösen tegyünk a gyerek jól ért. Természetesen mindenkinek megvannak a saját céljai, felelőssége és feladata is, hogyha egy kicsit iskolás módon fejezem ki magam.
Igen, amíg az általános iskolában egészen más típusú problémák jelentkeznek, illetve másképpen közelítünk ehhez a problémához, a középiskola esetében viszont fölmerülnek olyan problémák, hogy ezek a gyerekek, illetve sok gyerek ráébredt arra, hogy ez bizonyos előnyökkel is jár. Tehát vannak olyan kedvezmények, amelyek azért megkönnyítik az előrehaladást. Tehát amikor mondjuk rá, nem tudom én, a dolgozatírásnál, vagy az értékelésnél, mi erről a véleménye, Alenka? Melyek azok a, tehát azok a bizonyos, igen, tehát amikor mondjuk rá plusz időhöz jut a gyerek egy-egy dolgozatírásnál, vagy ilyenek léteznek,
ilyenek,
nem?
Ilyenek léteznek, igen.
Melyek ezek?
Tehát most különböző...
Igen, esetekben különböző...
Különböző, mondjuk... Na, a tananyag fénymásolatát már említettük, nem? Azok, mondjuk azok a diákok, akiknél a matematika
tehát ilyen
nehézségeket okoz, azok mondjuk be van írva, hogy számológépet használhatnak, tehát
minden
óránál.
Igen.
Például rövid, egyértelmű utasításokat adnak a diáknak a tanárok az óránál, akkor komplex utasítások elosztása, tehát részekre osszák el, akkor tehát ellenőrzik az utasítások értelmezését. Tehát Tehát az osztályzás előre van megbeszélve, meg van beszélve, tehát tudják, hogy mikor felelnek, írnak, tehát osztály, mikor lesznek osztályozva. Tehát a több idő az osztályozásnál, a feleltetésnél. Úgyhogy akkor egyesek, amikor nem mindig használják ki. Tehát bizonyos tantárgyal sikerül nekik abban az időben megírni.
Például az érettséginél van ilyen, az figyelembe veszik? Például mit vesznek
figyelembe? Igen, az időt, tehát meg van hosszabbítva az idő, akkor ezeknél a gyerekeknél, hogyha tehát a 3 vagy 4 éves tanítás vagy tanulás folyamán felhasználták ezt a lehetőséget, nem akkor itt is.
Tehát, hogy határozatuk van arról, hogy tulajdonképpen ilyen akkor mondjuk, tanulási nehézséggel küzdenek.
Akik ilyen írási problémákkal küzdenek, akkor tolerancia a helyes írásnál.
Tehát bizonyos...
Igen, különböző. Ja, a tananyag egyszerűsítése, osztályozása osztályon kívül, ilyen is van.
Igen. Felfigyeltem még egy dologra, amikor azt említette, hogy a gimnáziumban nincsen ilyen, a kétnyelvű középiskolában, hogy többnyire a szakiskolai programokban vannak ezek a gyerekek.
Igen.
Ez elég érdekes.
A gimnáziumban csak egy enyhe hallássérült diák van.
Igen.
Úgyhogy itt más...
Más a kritérium, illetve igen, hát a körülmények.
Igen.
Kicsit tovább gördítve ezt a témát, azért még egyszer elmondom a hallgatók miatt, hogy a tanulási nehézségekről beszélgetünk itt a vendégeinkkel, és amennyiben lenne esetleg kérdésük a kedves hallgatóknak, akkor az 575-17-18-as, illetve az 575-17-19-es telefonszámon tárcsázhatnak bennünket, és benyújthatják a kérdésüket, illetve elmondhatják, és akkor nekem majd felém továbbítják, illetve én a vendégeink irányába. Az is érdekel például, hogy ezek a körülmények, amelyek mondjuk rá nem valamilyen biológiai, fiziológiai és egyéb okból erednek a gyerek fejlődésében, mennyire alakulnak ki a mai megváltozott társadalmi körülmények következtében, tehát a helytelen életmód, vagy amiben beletartozik nagyon sok minden, a mozgásszegény életünk, a különböző, nem tudom én, elektronikus eszközök használata. Szabad-e ezt ide keverni, illetve befolyásolja-e azt az arányt, amiről beszélünk, hogy folyamatosan emelkedik. Mit gondolnak erről? Van-e valamilyen összefüggés? Nehéz kérdés? Vagy nincsen bizonyítva? Mert hát azért erről beszélünk, hogy a figyelem, például a koncentráció zavar. Tehát a gyerekek tényleg úgy nőnek fel lassan, hogy a babakocsiba benn van az okostelefon.
Hát biztosan van valamilyen összefüggés, biztosan az egyik tényezője is, de lehet, hogy ez a tényező inkább azokra a tanulókra val, akiknek időszakos tanulási nehézségei vannak. Tehát, mert azért olyanok is vannak, akik jutnak el az 5. szintig, hanem ugye, mit tudom, kiegészítő egyéni és csoportos segítségnyújtásnál, tehát ennek a segítségével ezek a nehézségek akkor valahogyan enyhülnek.
Igen. Persze, fontos, említettük azt, hogy mielőtt még eljutnának az 5. szinthez, illetve hát utána, meg pedig még inkább. Van elég szakember, akik segítik, támogatják ezeket a gyerekeket? Mi kétnyelvű területen élünk. Különösen fontos, hogy hogy a megfelelő nyelven kapják meg, különösen még ott az óvodás vagy kisiskolás korban a gyerekek ezt a támogatást?
Hát ugye itt Lendva környékén, illetve Muravidéken ugye hiány van kétnyelvű gyógypedagógusból. De ez országos szinten is igaz, tehát ez nem csak Muravidékre, hanem az összes minden régióra val, hogy ténylegesen kevés a gyógypedagógus, kevés a logopédus, és épp ezek a szakemberek azok, akik talán leginkább tudnak a tanulók fejlődésében hozzásegíteni.
Igen. Felmerült még egy kérdés, hogy amikor ezek a sajátos nevelési igényű gyerekek ott vannak az osztályban, most mindegy, hogy hány évesek, de gondolom, Alenka említette például azt, hogy hogyan integrálódnak ezek a gyerekek, akik a kettes iskolából érkeztek, de azért nem mindig ilyen kristálytiszta a helyzet. Sokszor maguk a szülők is felteszik, hogy akadályozhatják-e ezek a gyerekek a többi tanulót a fejlődésben, amennyiben ott tehát többletfigyelmet igényelnek, a tanár figyelme megoszlik, mondjuk rá a munka közben. Hogyan kezelik ezeket a szituációkat? Hogy senki se érezze magát, mondjuk rá, hátrányos helyzetben. Azok sem, akik jó képességgel bírnak és szárnyalnának, és azok sem, akik mondjuk rá tényleg hát egyszerűbb dolgokkal is meg kell, hogy küzdjönek.
Hát mivel ugye nem vagyok osztályban, tehát erről nem tudok beszélni, de biztosan minden tanár arra törekszik, hogy odafigyeljen minden tanulóra. Vannak olyan tanulók is, akik például nem igénylik azt, hogy ott mellette legyen a tanár. Tehát annyira különbözőek a gyerekek is.
És nem a problémák is természetesen.
És a problémák is, de minden tanár ténylegesen arra törekszik, hogy minden tanulóra jusson elég ideje és figyelme.
Igen. Igen, esetleg igazgatónő, ki fejteni a véleményét arról, hogy milyen irányba haladnak a dolgok? Várható ezeknek a számoknak a további növekedése, vagy pedig valamiféleképpen igyekszünk még a kezdetén orvosolni és megoldani, hogy ne ilyen sok határozatot kelljen kiadni a tanulási nehézségről, illetve tehát, hogy ez valahogy egy kordában legyen tartva.
Nézze,
arra számítunk, hogy reményeink szerint csökkenni fog, vagyis legalább ezen a szinten megáll majd ez az arány. Nyilván a COVID hatásai, COVID időszak hatásai is bizonyos deficiteket hagyott a tanulóinkon. Én a pedagógusok munkájánál még mindig azt látom, hogy az iskolának, a pedagógusnak azonos föltételeket kell biztosítani a minden tanuló számára. És én azt gondolom, hogy az osztályteremben történik meg az egyéni kezelés és a differenciálás. Tehát ez azt jelenti, hogy a pedagógusnak különböző feladatokat, különböző nehézségi szinteket kell készítenie különböző tanulók számára. Nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az együttműködő tanulásra. Nagyon fontos, hogy együtt tudjanak tanulni a tanulók, hogy figyelembe vegyék a másságokat, és hogy ne ítélkezzenek egymás fölött. Én azt gondolom, hogy ez lenne, hogy legyünk emberségesebbek, legyünk empatikusabbak, segítsük egymást, ne pedig akadályozzuk egymást. A szülők is talán Senkinek nem könnyű elfogadni, hogy sajátos nevelési igényű gyereke van. Ez nehéz. És sok esetben a pedagógusoknak bizony a szülő cipőjébe kell lépnünk, hogy hogyan éreznénk mi magunkat az ő helyükben, hogy mit várnánk el, hogy a tanár vagy a pedagógus hogyan kezelje a gyerekünket. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy egy biztonságos oktatási környezetet kell létrehozni, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy merjen segítséget kérni, hogy merjen kérdezni, hogy segítsenek egymásnak. Ami a határozatok számát illeti, reményeim szerint ez most így megáll ezen a szinten, de mindenképpen nagyon fontos megállapítani, hogy az orvostudomány is fejlődött, és a napi szinten is kiderült, hogy ugye korábban 15 év, 20 évvel ezelőtt nem állapították még meg, hogy sajátos nevelés igényű gyerekek vannak. Nyilván ezért vannak most többen, mert most már látják, tudják, az orvostudomány fejlődik, egyre több mindent tudnak megállapítani, és ez valamilyen formában talán ez is az egyik oka lehet annak, hogy több az ilyen gyerek és a határozat, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy empatiával, együttérzéssel és felelősségtudattal kezeljük a tanulóinkat, a gyerekeket.
Nagyon szépen köszönöm, ha esetleg még röviden, mert zárnunk kell a műsort, esetleg hozzáfűznének valamit ehhez az elhangzottakhoz. Amennyiben nem, akkor én nagyon szépen megköszönném Dária Farics Klemencsicsnek, Alenka Lourencsecnek és Pisznyák Andreának, hogy elfogadták a meghívást, megosztották velünk mindazt, amit tudnak erről a témáról, Harmad Császár Jolának a tolmácsolást, a hallgatóknak pedig a figyelmet, és mindazoknak a tanároknak pedig kívánom, akik ilyen, akik dolgoznak ezekkel a gyerekekkel, hogy eredményesen dolgozhassanak továbbra is, és még szeretném hozzátenni azt, hogy a társadalom ezt megfelelőképpen értékelje, hogy valóban legyen további motivációjuk is erre vonatkozóan. A műsort Botka Ágnes vezette, köszönöm még egyszer a figyelmüket, viszont hallásra. Aktuális.